Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.
Köszöntöm a Kispad hallgatóit, Kádár Zoltán vagyok. Ma egy különleges vendégünk van. Túraautó világbajnok, illetve túraautó világkupa győztes. A magyar Mihelis Norbert történelmet írt azzal, hogy 2012-ben a privát sofőrök versenyében lett első, aztán 2019-ben már felállhatott a csúcsra. A tavalyi év nem sikerült számára a legjobban. Mihelis Norbert örömmel válaszolta a Marosvásárhelyi Rádió megkeresésére. Fogadják szeretettel az interjút. Ezerre készül az új idényre Mihelis Norbert túraautó világkupa győztes privát világbajnok, akit szeretettel köszöntünk a Kispad című sportműsorunkban. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én is üdvözlöm, Zoltán, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Helyén való a kifejezés egy autóversenyző esetében, hogy ezerrel készül?
Hát közel ezerrel, igen, úgyhogy helyén való.
Az idei évről ugyebár voltak hírek, hogy a Hungaroringen májusban elkezdődhet az új idény, a rajtot, ha jól tudom, eltolták június elejére a Nürburgringre. Ez mennyire biztos?
Hát egyelőre ugye mindent nagyon-nagyon nehéz biztos előre konkrétan tervezni a járványügyi dolgok miatt. Úgyhogy ez alól természetesen az autósport sem kivétel. A legutolsó információm nekem az, hogy júniusban, ha minden jól megy, akkor elindulhat a szezon, de azt is tudom, hogy készülnek B-tervvel a sorozat szervezői. Tehát abban az esetben, hogyha a járvány alakulása az nem teszi lehetővé a júniusi indulást, akkor az is előfordulhat, hogy még egy kicsit ki lesz tolva az indulás nekünk.
Hogyan tud készülni így egy versenyző, amikor ennyire bizonytalan a rajt?
Hát a felkészülésre rányomja a bélyegét. Nyilván mi is tesztelünk, mi is, tehát nyilván olyan jellegű, konkrét dolgokkal már most számolunk, amit a júniusi szezon kezdethez igazítunk, de az autósport mindig arról is szól, hogy alkalmazkodni kell a körülményekhez. Az én esetemben ez úgy néz ki, hogy én úgy készülök, hogy júniusban versenyezni fogok. Amennyiben úgy alakul, mondjuk, hogy néhány hét múlva kiderül, hogy ez mégsem történik majd így, akkor megpróbálok alkalmazkodni a helyzethez. Úgy kell elképzelni most a jelenlegi állapotokat, hogy nincs más lehetőség felkészülés terén, mint így hozzáállni ugye a versenyévadhoz. És aztán, hogyha útközben az ember módosításokra kényszerül, akkor meg fel kell készülni arra, hogy ezt lehetőleg leghatékonyabban kezelje.
Erre tud mentálisan is külön készülni, vagy kell készüljön mentálisan is?
Őszintén szólva, régóta üzemel ezt a sportot, és nagyon sok szép, meg szerencsétlen pillanatot is megéltem. Úgyhogy úgy érzem, hogy edzett az elmém a váratlan, meg sokszor nem kívánatos helyzetek tekintetében is. Tehát én nem gondolom, hogy az én mondjuk mentális felkészülésemet azt befolyásolná az, hogyha kiderülne, hogy későbben indul a szezon. Most jelenleg elkezdtem már a fizikai felkészülést az évadra. A mentális felkészülés meg hát egy olyan dolog, ami nekem mindig fontos volt. Jártam sokat sportpszichológushoz is a pályafutásom elején, és ott megtanultam azokat a praktikákat, hogy igen, mikor vegyek komolyan dolgokat, mikor kötelezem el magam mentális oldalról is 100%-osan projekt, vagy egy helyzet mellé, és mikor kifizetődőbb az, hogyha az ember egy kicsit a mentális részénél is hagy magának lehetőséget mondjuk mozgástérre. Én ahogy említettem, én úgy készülök most mentálisan is, hogy júniusban indul a szezon, de fel vagyok készülve arra az esetőségre is, hogyha mondjuk ez augusztusra vagy akár szeptemberre csúszna, úgy, mint a 2020-as évadban.
Igen, hát az elmúlt idényben azért volt munkája mentálisan rendesen, hiszen nem úgy sikerült a 2020-as esztendő, ahogyan azt nagyon sokan elvárták a 2019-es győzelme után. Hogy élte ezt meg, és mennyit dolgozott fejben?
Igen, nagyon szerencsétlen volt a 2020-as évad. Nyilván mindenre rányomta nálunk is a járványügyi helyzet a bélyegét. Azt kell látni, hogy a Hyundai-nak nagyon erős autója volt 2018-ban és 2019-ben. A tavalyi évre viszont rengeteget módosítottak a szabályokon, tehát új gumibeszállító lett, változott a motorelektronika, és hát sajnos nem tudtunk annyit tesztelni. hogy ezeket az új elemeket tökéletesen kiismerjük. Úgyhogy ez volt az oka a gyengébb tavalyi évnek, amit én borzasztóan sajnálok, mert nyilván címvédőként az volt a célom tavaly, hogy megvédjem a bajnoki címet, de hát sajnos korán rá kellett jönnöm, hogy erre nincs lehetőségem. És egyébként ez is egy olyan dolog, hogy sportolóként az embernek fel kell készülnie nehezebb időszakokra is. És sokszor egyébként ezek a nehezebb időszakok, a nem várt helyzetek azok, amik segítenek a továbbfejlődésben. És én azt érzem, hogy nekem bármennyire keserű volt eredmény szempontból a tavalyi év, azért segítség volt, hogy megértsem azt, hogy keményen kell dolgozni a sikerért. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy bizonyos idő után, pláne amikor jól megy a szekér, akkor készpénznek veszik azt, hogy a sikeresség az fennmarad, és nem dolgoznak keményen. És ilyenkor, hogyha hosszú távon gondolkodik az ember, akkor nem is feltétlenül biztos, hogy annyira rossz, hogyha néha ilyen nem várt buktatókba ütközik.
Ráadásul ugye a tavalyi esztendőben volt ez az esélykiegyenlítő rendszer is, amely hátrányosan befolyásolta az önök autóit.
Igen, a mi bajnokságunk az úgy néz ki, hogy szabályalkotói oldalról szeretnének egyenlő feltételeket teremteni. Ami azért nem egyszerű, mert a mi bajnokságunkban is sok gyártó versenyez, sok különböző felépítésű autóval, és az alap elgondolás az az, hogy technikai oldalról kiegyenlítsék a mezőnyt, ami borzasztóan nehéz, mert rengeteg paramétert kell itt is összehangolni. A mi esetünkben ez úgy néz ki, hogy ha egy autó túlságosan gyors, akkor belepakolnak vagy plusz súlyt, vagy csökkentik a motor teljesítményét, vagy változtatják, megemelik a hasmagasságát. És ugyanúgy, hogyha mondjuk egy autó gyengébb konstrukciójú, akkor azt könnyebbé teszik, a motornál engednek valamiféle plusz teljesítmény kiaknázást, és a többi. Ahogy említettem, soha nem könnyű, pláne sok ilyen új elem, mint például új gumi beszállító, új motorvezérlő elektronika, tehát azért tavaly a szabályalkotók sem voltak egyszerű helyzetben, hogy tökéletes munkát végezzenek, viszont én azt érzem, hogy ahogy ön is említett, egy kicsit talán a Hyundai túl lett büntetve, és amikor ennyire rövid a szezon, és csak 6 versenyhétvége van, akkor ugye eltelik 2-3 versenyhétvége, úgyhogy nagyon gyenge autóval kell rajtozálnunk. Nyilván második-harmadik hétvége után eszmélnek rá a szabályalkotók, hogy Hyundai túl van büntetve, csak akkor már nincs elég idő ugye újból felzárkozni és bajnoki címekért, meg futamgyőzelmekért küzdeni. Sajnos el kell tudni fogadni ezeket a helyzeteket is.
Mennyire frusztráló az, hogy az ember nyomja a gázpedált, és az autója nem megy, és nézi, hogy a padlón már nincs több hely?
Hát igen, frusztráló. Pláne olyan helyzetben, amikor ugye úgy áll hozzá az évadhoz, hogy szeretne bajnoki címet nyerni. Igen, valahogy meg kell tanulni együtt élni ezekkel a helyzetekkel. Azért vagyok jó helyzetben, mert ugye 2019-ben elértem az álmomat, és megnyertem a bajnokságot, és ilyenkor mindig egy kicsit azért könnyebb, amikor egy bajnoki cím a zsákban van, elfogadni, hogy hát vannak olyan évadok, amikor az embernek nincs lehetősége hasonló eredményeket elérni, de én az idei évvel kapcsolatban például nagyon magabiztos vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy az idei év technikai oldalról a Hyundai-nál biztos, hogy erősebb lesz, mint a tavalyi év, úgyhogy ennek kapcsán én azzal számolok, hogy talán a 2018-2019-es szintet azt megint hozni tudjuk majd.
Michaelis Norbert túraautó világkupa győztessel beszélgetünk itt a kispadban. Én azért még visszakanyarodnék egy kicsit a 2020-as esztendőre, hiszen azért voltak szép pillanatai is, visszatérhetett a szimulátorhoz, visszatért az e-sport bajnoksághoz, ráadásul mentorként is tevékenykedett, hiszen egy nem kis téttel rendelkező versenyt indítottak, amelynek a legnagyobb győztese végül is Báldi Gergő lett, aki versenyzési lehetőséghez jut éppen az ön csapatában, a Mirában. Hogy élte meg ezt, hogy bábáskodhatott egy új Michaelis Norbert fölött?
Mindig is a terveim között szerepelt, hogy tegyek valamit a fiatal feltörekvő generációért, és ez azért van így, mert emlékszem az én pályafutásom elejére, sőt, még emlékszem arra az időszakra is, amikor nagyon szerettem volna versenyezni, de nem volt rá lehetőségem. Ugye a technikai sportok mind drágák, ott a kiválasztási mechanizmus az nem feltétlenül igazságos. jellemzően azok tudják elkezdeni üzni ezt a sportot, akik olyan családi háttérrel vagy olyan tőkeerős támogatókkal rendelkeznek, akik lehetővé teszik számukra azt, hogy mondjuk egy go-kart bajnokságban, egy nemzeti, mondjuk autós bajnokságban, vagy akár egy alacsonyabb szintű nemzetközi bajnokságban. Hogy hozzájönnek, ugye nekem ez a lehetőség nem adatott meg, és szerencsés voltam, hogy egyáltalán el tudtam kezdeni versenyezni. És látom azt, hogy mennyi tehetséges fiatal van egyébként Magyarországon, aki megérdemelne egy lehetőséget, és azt is észrevettem, hogy azzal, hogy megnyertem a bajnoki címet 2019-ben, azzal, hogy mondjam, felelősséget is nyertem, és szeretném ezt a felelősséget arra használni, hogy ezt a feltörekvő generációt ezt egy kicsit előtérbe hozzam, és hogy lehetőleg a kiválasztási folyamatot az autóversenyzői létnek egy picit igazságosabbá tegyem. A projekt nálunk arról szólt, hogy tehetséges szimulátor versenyzőknek adtunk lehetőséget, hogy egy általunk létrehozott bajnokságban részt vegyenek. Több mint 5000-en vettek részt ebben a szimulátorbajnokságban, és ebből az 5000 főből aztán kiválasztottunk 5-öt, akit alávetettünk fizikai, mentális felméréseknek és vizsgálatoknak, és aztán ezt az 5 kiválasztott versenyzőt aztán kivittük a Hungaroringre, és lehetőséget adtunk nekik, hogy beüljenek egy versenyautóba, és kipróbálják magukat, és lehetőséget adtunk magunknak, hogy felmérjük őket, hogy mennyire felkészültek arra, hogyha mondjuk egy teljes versenyt, szezont kell majd a későbbiekben teljesíteniük. És nagyon-nagyon örülök neki, mert mi is sokat tanultunk, és Báldi Gergő, aki ugye megnyerte a mi a tehetségkutatónkat, az egy olyan fiatal, aki megérdemli a lehetőséget, és szerintem, hogyha meg tudjuk neki adni ezt a lehetőséget közép meg hosszú távon, akkor akár hasonló sikereket is elérhet majd, mint ami nekem sikerült.
Hasonlítanak valamiben egymásra Báldi Gergővel?
Hát én magamat kívülről nem feltétlenül látom, tehát lehet, hogy ezt más pontosabban el tudja mondani, de ami nekem Gergőben tetszik, hogy nagyon aprólékos, nagyon szorgalmas és nagyon alázatos. Én ezeket a jellemvonásokat egyébként fontosnak gondolom. Az élet minden területén, nem csak autóversenyzőként, és Gergőben minden megvan, ami ahhoz szükséges, hogy egy sikeres autóversenyzői pályát befusson.
Ugye ön is gyakorlatilag a szimulátorból vagy szimulátorról került át a rendes autóba. Mennyire fontos még a mai napig is az autóversenyző életében a szimulátorozás?
Fontos. Pláne azért, mert egyre pontosabb és egyre jobb virtuális pályák, virtuális autómodellek állnak rendelkezésre. Tehát autóversenyzőként is például jó eszköz a szimulátor arra, hogy egy új pályát valaki begyakoroljon. És az is nagyon nagy segítség, hogy mondjuk húsvér ellenfelek ellen tud küzdeni a virtuális világban. És ezeknek a jó virtuális versenyzőknek egyébként a döntései nagyon sok esetben hasonlítanak az igazi autóversenyzők döntéseire versenypályán. Tehát téli időszakban én kifejezetten javaslom bármilyen autóversenyzőnek azt, hogy nevezzen komoly szimulátorbajnokságba, mert igenis segít abban, hogy az ember ne tunyuljon el.
Átveheti majd az e-sport a valódi sportnak a helyét ilyen formában?
Szerintem nem. A valódi sport azért is megmozgatja széles közönséget, mert mégiscsak ott van a veszély, ott vannak az éles helyzetek versenypályán, amiket a virtuális térben nagyon nehéz reprodukálni. Tehát, hogy szerintem virtuális versenyeket nem néznének meg annyian, mint igazi autóversenyeket, és innentől kezdve meg kicsit így prezesszínálva az is, hogy támogatói bázist, gyártói érdeklődést valószínűleg egy bizonyos fokig lehet majd aktivizálni virtuális versenyekre, de olyan szintre nem lehet szerintem hozni közeljövőben, mint mondjuk egy valós versenysorozat, vagy valós versenyző esetében.
Benzingőzben nevelkedett, ugye azt a honlapjáról is olvastam, hogy Himes házán már nagyon fiatalon megszédítette önt a benzingőz, de tavaly, ha jól tudom, kipróbálhatott egy elektromos versenyautót is. Reális konkurenciája lesz ez a hagyományos meghajtású versenyautóknak? Hogy tetszett?
Nagyon tetszett. A Hyundai ugye elköteleződött az új elektromos túrautó bajnoksága a Pure ETCR irányába, és volt lehetőségem azt az autót most már több alkalommal is kipróbálni. Nagyon-nagyon tetszett. Ugye ezt kell elképzelni, hogy ez egy tisztán elektromos meghajtású, hátsó kerékhajtású, és igen, hát időmérő üzemmódban közel 700 lóerő teljesítmény leadására képes autó, amit borzasztóan élvezetes egyébként vezetni. És ugyanúgy, mint a való életben, ugye az elektromos meg az alternatív hajtás, ahogy egyre nagyobb arányban elterjed a közutakon, bocsánat, úgy fog teret nyerni egyre inkább az automotorsport világában is.
Fülhallgatón vitt magával rendes autóhangot?
Nem, meg lehet szokni egyébként. Tehát sokan azt gondolják, hogy nagyon furcsa, ami igaz is, az első néhány kilométer után az ember azért megszokja, hogy nincs hang.
Michaelis Norbert túra autó világkupa győztessel beszélgetünk itt a Kispadban. Ha egy kicsit még visszatérhetnénk a kezdetekre, ön fiatal korában próbált-e más sportágat, vagy próbált más sportággal kacérkodni?
Hát az iskolában nyilván a labdajátékok, elsősorban a foci volt az, amit az osztálytársaim meg barátaim nagyon szerettek, úgyhogy ha velük időt akartam eltölteni, akkor nem volt más lehetőség, mint beállni és focizni, de őszintén szóval soha nem szerettem, meg nem is voltam benne ügyes. Engem gyerekkoromtól kezdve inkább az autók meg az autósport érdekelt, úgyhogy kipróbáltam magam labdarúgóként is, de hát korán felismertem én meg a környezetem is, hogy szórakozásnak jó, de sportolói pálya máshol, mint autósport nem áll előttem.
Akkor nem is nagyon hívogatják a pilóták foci meccseire?
Hát nem nagyon, őszintén szólva. Max nézőnek tudnának hívni, mert én szerintem ott a többiek játékát, vagy az én csapatom eredményeit azt csak rontanám.
Mennyire fontos az, hogy vigyázzon magára? Ugye azért tudjuk, hogy sportolók esetében, és bármilyen sportra gondolunk, alternatív sportágokat is űznek, és ugye nem kevésszer fordul elő, hogy abban a sportágban, amely sérülés veszélyes, össze is szed valamilyen sérülést. Vannak-e ilyen kitételek a szerződésekben általában?
Van, az én szerződésemben is van. De én őszintén mondom, hogy nyilván ez valamilyen fokú áldozat, ilyenkor a sportoló részéről, de olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy azzal foglalkozhatok, amivel mindig szerettem volna, hogy együtt kell tudni élni azzal, hogy például igen, veszélyes sportokat azt a szerződésem teljes mértékben kizár. Nem arról van szó, hogy például nem síelhetnék, de például síelni is mondjuk egy normál pályán szabad csak, tehát lezárt terepen síelni már ugye nem szabad, cross motoroznom nem szabad, veszélyes, extrém sportokat üznem nem szabad, de én őszintén szóval ezzel együtt tudok élni.
2012-ben nyerte a Yokohama Trophyt, az a privát világbajnoki cím. Ez volt az első igazán kimagasló eredménye. Hát szépen lassan a 10. évfordulóját ünnepeljük. Hogyan emlékszik még vissza arra az időszakra?
Szép időszak volt pályafutásom eleje. Emlékszem, hogy az első világbajnoki futamgyőzelmem 2010-ben Makóban az egy a mai napig felejthetetlen emlék, aztán ott volt az ön által említett privát bajnoki cím 2012-ben és 2015-ben. Ez mind-mind olyan állomás volt a pályafutásomban, ami, hogy mondjam, az adott pillanatban nagyon szép volt megélni, és tudom, hogy egy olyan állomás volt, ami szükséges volt végül a végcél eléréséhez, ami az összetett világbajnoki cím. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon kellemes emlékek, és nagyon sok emlék egyébként olyan, mint hogyha néhány hónappal ezelőtti lenne csak közben. Hogyha én is belegondolok, hogy ez már közel 10 éve volt, akkor megint csak ráeszmélek, hogy milyen gyorsan telik az idő.
Bevallom, hogy nekem is csak most esett le, hogy jövőben ennek a 10. évfordulóját ünnepeljük, hiszen én eléggé közvetlenül követtem az ön karrierjét, és nagyon-nagyon szurkoltam, mint ahogy itt Erdélyben is meggyőződésem, hogy nagyon sokan szurkolnak Michelis Norbertnek. Kevés alkalmunk volt személyesen találkozni itt Erdélyben önnel. Nekem volt alkalmam egy sportdíjazáson, az M4 Sportgálán is egy rövidke kis nyilatkozatot felvételeznem, hiszen többre nem volt idő, de hát Erdélyben elég ritkán járt, vagy járt egyáltalán?
Igen, nem jártam még Erdélyben. Nagyon sok helyen jártam már a világban, de sajnos Erdélyben még nem jártam. Nagyon szeretnék egyébként elutazni, csak egyelőre még, nem is azt mondom, hogy nem volt rá lehetőségem, de nem úgy alakult az életem, hogy időt tudjak szakítani egy erdélyi kirándulásra, pedig őszintén mondom, a feleségemmel is sokat beszélünk arról, hogy szeretnénk elutazni, mert gyönyörű hely Erdély, és hogy ön is említette, én is rengeteg üzenetet kapok erdélyektől, ami borzasztóan jól esik. Tehát igen, ami késik, nem múlik, szokták mondani, és ez az én esetemben is így lesz, amikor arról beszélünk, hogy Erdélyt megnézem majd magamnak.
Hát akkor vegye ezt meghívásnak, és hát ha egy közönség találkozót is beszervezünk majd, hiszen tényleg nagyon-nagyon örülök, és nagyon örülnék, ha megismernék Michelis Norbertet. Azt az embert, akire én nagyon-nagyon felnézek, hiszen a világ legjobb pilótái közé tartozik, bizonyította azt, hogy a túrautóban 2019-ben a legjobb pilóta volt a világon, és mégis megmaradt ez a közvetlensége, megmaradt az a normalitása, amely én nagyon-nagyon felnézek egy sportoló esetében, hiszen a sportújságírói pályafutásom alatt volt alkalmam találkozni nagyon-nagyon sok emberrel, de az, amit ön látok, hogy mindig nyilatkozik, szinte mindig nyilatkozik, és mindig ugyanolyan kedves. Hogy csinálja ezt?
Hát, köszönöm szépen, nagyon jól esik egyébként, amit mond, de nem tudok erre konkrét választ mondani. Valószínűleg neveltetéssel is összefüggésben van. Típusfüggő. Tehát hogy lehet, hogy szerencsés személyiség vagyok ilyen szempontból. Nem tudok. Kicsit zavar vagyok, nem tudok erre most jó választ adni, de nagyon-nagyon jól esik.
Nem akartam,
amit az előbb mondott, úgyhogy köszönöm.
Nem akartam zavarba hozni, csak meg szerettem volna dicsérni, és arra voltam kíváncsi, hogy erre tudatosan lehet-e készülni egy sportoló életében, a nyilatkozatokra, a megnyilvánulásokra, hiszen azt tudjuk, a Formula 1-ből, hogy ott nagyon-nagyon szigorú szabályozások vannak ilyen formában.
Nálunk is egyébként viszonylag szigorú a szabályozás, de én mindig úgy voltam vele, hogy jól esik, hogyha emberek érdeklődnek irántam, és nagyon jól esnek például az ilyen jellegű interjúk is, amikor nem feltétlenül mindig csak versenyzésről van szó, hanem az emberi oldaláról is, mert őszintén mondom, hogy a széles támogatói és szurkolói bázis nélkül azért, hogy mondjam, az embernek nehezebb dolga van, pláne a rosszabb, meg a sikertelenebb időszakban is, és nekem nagyon sokszor segítettek ezek a pozitív visszajelzések és visszacsatolások, hogy megértsem, hogy érdemes ezt csinálni. Még akkor is, hogyha mondjuk a pályán nem feltétlenül olyan ütemben jönnek a sikerek, ahogy azt én szeretném. És ez egy idővel lehet, hogy egy ilyen öngerjesztő folyamat is, amit igen, nem biztos, hogy mindenki így ért, még nem biztos, hogy mindenki szívesen szán rá időt, de nekem ez is egy olyan dolog, amit szívesen csinálok, és idővel észrevettem, hogy a teljesítményemnek is jót tesz. Tehát igen, nem feltétlenül tervezek változni, mert csak azért sem, mert valamennyire azért természetes.
Hát igen, az ember a korral nem esedik, és azért már ön fölött is halad az idő, bár még mindig nagyon fiatal. Egyébként a túrautózásban fiatalnak számít még, ha megnézzük a többieket?
Fiatalnak nem. Szerintem pont jókorban vagyok. Egyébként. Tehát vannak itt is fiatal feltörekvő tehetségek. Én is ilyen voltam 11 néhány évvel ezelőtt. Most én ugye a 30-as éveim közepén járok, 36 éves vagyok. Azt mondják, hogy ez a kor, tehát ez a 36 és mondjuk 42-44 év között ez az ideális túraautós kor. Úgyhogy remélem, hogy igen, ezt az ideális kort még sikerül kiaknáznom majd versenypályán. Én azt gondolom, hogy nem számítok fiatalnak, nem számítok öregnek sem.
Pont jó.
Pont jó korban vagyok most, igen.
Mondta, hogy nagyon fontosak a visszajelzések. Azért azt megélni, hogy az ember saját pályáján, vagy saját országa pályáján több tízezer ember, 60-70 ezer ember előtt nyerni tud, hát azt nagyon irigyelem öntől.
Hát igen, nagyon-nagyon szerencsés dolgom van, ahogy azt már említettem, mert nem csak, hogy azt csinálhatom, hogy azzal foglalkoztatok, amivel mindig szerettem volna, hanem olyan élményekben is részem lehetett, mint például a hungaroringi hangulat, amikor dobogon álltam, vagy futamot nyertem, és ez mind-mind olyan emlék, ami, meg olyan élmény, ami tudom, hogy nagyon kevés embernek adatik meg az életben.
Éppen ezért a Hungaroring lehet a kedvenc pályája, vagy van más kedvenc pályája a Hungaroringen kívül?
Hát a legtöbb emlék az a Hungaroringhez kötődik. A vonalvezetés tekintetében szerettem a Hungaroringet, de vannak olyan pályák, amiket jobban szeretek, ilyen például a makói utcai pálya, vagy akár a Nürburgring Nordschleife, ami szakmai szempontból borzasztóan nagy kihívás.
Mit próbálna még ki nagyon szívesen a technikai sportok közül?
Hát nagybátyám rallizott, úgyhogy nekem a rally mindig is közel állt a szívemhez, de azt most már, mivel nincs rallis tapasztalatom, az, hogy csak hobbi szinten tudnám kipróbálni, minden esetre kedvem az lenne hozzá. Rallycrosst is figyelem, az a szakág is érdekel, úgyhogy a kettő közül valamelyik.
A Forma 1 nem vonzotta?
Amikor fiatal voltam, akkor vonzott, de aztán tinédzserként rájöttem, hogy most már lekéstem arról, hogy sikeres mondjuk formautós pályafutást fussak be. Úgyhogy a Forma 1-et követtem, de hogy mondjam, már elég idős vagyok ahhoz, hogy felmérjem, hogy a Forma 1 az egy számomra elérhetetlen világ. Volt akkor is, és most is. Szívesen kipróbálnám mondjuk egy tesztnapon valamelyik modern Forma 1-es autót, hogy átérezzem azt, hogy milyen mondjuk egy ilyen technikát vezetni, de nem tudom, hogy erre lesz a lehetőségem.
Ha már itt tartunk az autóversenyzőknél, illetve a technikai sportoknál, Baumgartner Zsolt volt a magyar első pontszerző a Forma 1-ben. Besenyei Péter műrepülő világbajnok, Talmácsi Gábor motoros világbajnok. Ezek a teljesítményekhez hozzájön még az ön világkupa győzelme. Miért ilyen jó a magyar motorsport?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés. És nagyon érdekes, mert én mindig azt látom, hogy lehetne sokkal jobb. Nem tudok erre jó választ adni, mert Magyarországon is bár vannak elszigetelt törekvések, vagy voltak a múltban tehetséggondozás terén, de én azt éreztem, hogy mindig egy kicsit ilyen szerencse alapon működött a hazai rendszer is. Én most a jelenlegi helyzetben azt látom, hogy rettentő sok lehetőség van. Tehát Magyarországon is most felállt egy automotorsport ügynökség, ami nem csak a tehetséggondozás, de mondjuk a közlekedésbiztonság kérdéskörét is szeretné előtérbe hozni, és én ezt egy kifejezetten jó dolognak tartom. Ki kell használnunk azt az alapot, amivel rendelkezünk, azt a sok tehetséget, ami igenis Magyarországon született, de nincs lehetősége versenyezni, és össze kell gyúrni egy hatékonyan működő mondjuk kiválasztási rendszerrel, mert én látom a fejlődési potenciált ilyen téren is, és látok arra is lehetőséget, hogy ne csak, mit tudom én, 5-10-20 évente jöjjön egy világkupa győztes, világbajnok, vagy más erős nemzetközi cím, hanem gyakorlatilag sokkal rövidebb időn belül, és szeretném felhasználni azt a nevet a nemzetközi sikereim kapcsán, ami most már itthon kialakult körülöttem, és szeretném, hogy a felsőbb körökben is döntéshozók figyelmét abba az irányba terelni, hogy igenis van potenciál a magyar automotorsportban, a magyar tehetséggondozásban, és abban, hogy igenis még eredményesebbek legyünk, mint az elmúlt néhány évtizedben voltunk.
Azzal, hogy csapatot alapított, lehetőséget tud biztosítani ezen fiatalok számára. Tervezi-e, hogy a közeljövőben akár a Touran Auto világkupába beiratkozzon a csapatával?
Mindig tervezzük, de aztán mindig anyagi akadályokba botlunk. Úgyhogy igen, a csapat gondolata az mindig összefüggött azzal, hogy nem csak versenyzői, hanem mérnöki oldalról is szeretnék lehetőséget, vagy szeretnénk lehetőséget adni fiatal tehetségeknek, de egyelőre ugye az van, hogy igen, tehát nem feltétlenül hagyományos sportág Magyarországon az autósport, és azért mindig, amikor a támogatásokról beszélünk, akkor hát sajnos picit hátrányból indulunk, amikor automotorsportra szeretnénk magyar nagyvállalatoktól vagy politikai döntéshozóktól pénzt kérni.
Mennyire fér meg a versenyzői státusa a klubvezetői státussal?
Teljesen. Szerencsére nagyon kompetens emberekkel dolgozok együtt a csapatban, és az utóbbi időben nekem napi szinten nem szükséges részt venni a csapat működésében. Minden stratégiai, meg fontosabb döntésben részt veszek, szeretnék is részt venni, de szerencsére ezen részét a feladatoknak Bári Dávid cégtársam tökéletesen leveszi a vállamról.
Michaelis Norbert túraautó világkupa győztessel beszélgetünk itt a kispadban, de még egy picit térjünk ki a 2021-es esztendőre. Készülnek, remélhetőleg ezt az idényt ezzel a 8 futammal, amely be van tervezve, vagy 8 verseny hétvégével sikerül majd lezárni normális körülmények között, és nem úgy, mint tavaly, amikor kutyafuttában valahogy befejezték a bajnokságot, csak éppen, hogy legyen. Ez volt a külső szemlélő érzése. Hogyan készül autóversenyzőként a 2 heti megmérettetésre? Hogyan időzíti a sportolói csúcsformát? Egyáltalán lehet-e beszélni egy autóversenyző esetében sportolói csúcsformáról?
Lehet beszélni, igen. Tehát fontos az, hogy az ember fizikálisan és mentálisan is az adott pillanatban mindig a maximumot nyújtsa. És mindig a felkészülési időszak a kulcs. Tehát jól kell ütemezni a felkészülés kezdetét, és jól kell ütemezni azt a fejlődési pályát itt a szezon előtt, ami azt eredményezi, hogy az első verseny hétvégén legyen az ember csúcsformában, ne égjen ki előtte. Egyébként ez is olyan közhelyesnek tűnik most, de nagyon nehéz finom hangolni. És ugye összefüggésben van azzal is, amiről a beszélgetés elején beszéltünk, hogy erre a felkészülési folyamatra igenis rányomja a bélyegét, az a bizonytalanság, ami a járványhelyzettel kapcsolatos, de évek alatt az ember megtanulja jól beosztani az erejét és a lehetőségeit. Tehát az én esetemben mindig az a konkrét cél, hogy az első verseny hétvégére már csúcsformában legyek, és ezt a csúcsformát ezt lehetőleg fenntartsam addig, amíg a szezon tart. De aztán nagyon fontos, és ezt is sokan elbecsülik a pihenés és a kikapcsolódás akkor, amikor arra lehetőség van, mert csúcsformát hosszú időn keresztül fenntartani lehetetlenség. Csak úgy lehet, hogy az ember jól ütemezi a saját kapacitásait és lehetőségeit.
Járványügy, koronavírus járvány, új idény. Túl személyes kérdés, ha azt kérdezem, hogy beoltatta magát?
Ő nem túl személyes kérdés. Nem oltattam még be magam. Magyarországon is van ugye egy sorrend, amihez hát nekem is alkalmazkodnom kell. Úgyhogy én nem feszegettem itt még a lehetőségeket, hogy mondjuk előbb sorra kerüljek, mint sorra kerülnék. Én olyan típus voltam, aki mindig sorba áll, kivárja a sorát, ugye főleg a jelenlegi helyzetben. Sokkal fontosabb szerintem az, hogy ez a sérülékeny közeg, az az idős és krónikus beteg korosztály előbb jusson oltáshoz, mint én, mert bár szakmai szempontból nyilván fontos lenne nekem is, hogy minél előbb beoltassam magam, de amikor ugye egészségről és emberéletekről beszélünk, akkor nem az a legfontosabb kérdés, hogy mondjuk Michaelis Norbert idő előtt oltáshoz jusson.
Én jó egészséget kívánok a következő esztendőhöz, balesetmentes versenyhétvégéket, versenynapokat, felkészülést, és ugye, hogy az interjút kezdtük, hát ezerrel drukkolunk és szurkolunk mi is Michaelis Norbertnek. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és tényleg üdvözlök, és sok szerencsét és kitartást kívánok minden erdélyi hallgatónak is, ennek is, Zoltán.
Kedves hallgatóink, Michaelis Norbert, túraautó, privát világbajnok, illetve túraautó világkupa győztest hallották. A Kispad mai kiadása ezzel véget ért. Én Kádár Zoltán vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.